Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtőm mai adásában, itt a Trend FM stúdiójában Albert Ádám képzőművész a vendégem, aki nem csak képzőművész minőségében van itt jelen, hanem tanszékvezető is a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, de olyan hosszú a tanszék neve, hogy inkább megkérem Ádámot, hogy mondja el helyettem.
Jó, művészeti anatómia, rajz és geometria tanszéknek hívják, valóban hosszú és sok tárgyat felülelő. Tanszék.
De azért alapvetően most ebben a műsorban nem a tanításról fogunk beszélgetni, hanem rólad, a te művészetedről. Ezt elárulom a hallgatóknak, hogy amíg ideértünk a stúdióba, mert együtt jöttünk be, addig az egyetemi dolgokról beszélgettünk, meg arról, hogy milyen manapság képzőművészetet tanulni, tanítani, mi a különbség a régi módszerekhez képest. De szerintem most itt koncentráljunk rád, mert ennek a műsornak itt most szerintem ez a lényege, és itt az utóbbi időben azt nézegettem, hogy ezért volt néhány kiállításod, csoportos kiállítások voltak alapvetően. New Yorkban is van egy kiállítás, ahol részt veszel, egészen december 10-ig látható ez a kiállítás. Mesélsz erről egy picit nekünk, aztán utána visszakanyarodunk mindenféléhez, hogy te hogyan kerültél erre a pályára, és hogy alakult az életed, karriered, de most szerintem vágjunk itt a közepébe, és mesélj nekünk erről az Avert Your Eyes című kiállításról a Voloshin Gallery-ben.
Igen, tulajdonképpen jó is a téma, mert hogy azt előhozza, ami nekem most már az utóbbi, hát nem tudom, mondjuk jó 10 évben az ilyen önálló alkotói praxisomnak végül is része az, hogy valamilyen számomra fontos, néha mikrotörténeti olyan témával foglalkozom, amely hát befolyásolja ezt a kelet-közép-európai régiót, vagy arról beszél egy picit. A mikrotörténelem szerint az végül is ez bizonyos esetekben van egyfajta lokalitása, de maga a téma az, ha az embert alábontja, vagy továbbontja, akkor azért bír rendelkezni olyan relevanciával, ami mondjuk ilyen nagyobb történeti íveket hidalát. És az a műtárgy, ami most ott ki van állítva New Yorkban, ez a galéria, ez egy kievi galéria, de a tulajdonos a háború kapcsán elment Amerikába, ott élnek most Miami-ba, és egy olyan műtárgy van kiállítva, amely egy a saját archívumból elővett tárgy, ez egy pici pisztoly, amiről egy nagyméretű, egy nagyon száraz, a fotónyelv tekintetében egy ilyen leíró nagy fotó készült, ami előtt pedig egy kerítés látható, ami teljesen tulajdonképpen láthatatlan, a kiállítás térbe belépve láthatatlanná teszi, mögé kell bújni ennek a kerítésnek, és hát nyilván, vagy azt gondolnám, hogy a műre azért esett a választás, mert hogy most ez egy olyan, hát a háborús helyzetek sokasága, az hát nagyon meghatározza mindennapjainkat, és mindez egy bodzapisztoly kontextusában, ami ez maga a tárgy, nyilván sok olvasatot.
Mit jelent ez a bodzapisztoly?
Bodzapisztoly egy alapvetően fából készült kis tárgy, ami ugye a bodzának ez a szivacsos állományát, ha kiszeded, akkor ott keretkezik egy üreg, ez van rá applikálva egy ilyen markolatra, és aztán van egy ilyen úgynevezett gatyagumi, vagy nem tudom, hogy szokták ezt hívni, amiben van egy ilyen beütő kis csap, végülis ki tudsz lőni vele, nem
mint
tudom, kis golyókat. Igen, csak ez egy ilyen pisztoly formába, és ezt én az apámmal csináltam még nagyon-nagyon-nagyon régen, és aztán valamilyen felindulásból elkezdtem ebből a tárgyal jobban foglalkozni, és akkor végülis a műnek az lett a címe, hogy egy lövés, ami Gavrilo Princip álma, ami ugye ezt az egész első világháborús helyzetet, illetve monarchia felbomlására, és hát azt gondolom, hogy Európa, és aztán világszintű ilyen háborús eszkalációra utal, és ez a mű van ebben a kiállításban, ahol alapvetően ugyancsak a háborúval foglalkozó egyéb művek vannak kiállítva.
Te egyébként bölcsészkaron tanultál korábban, illetve kulturális antropológiát tanultál, meg talán, és filozófiát, ugye a bölcsészkaron belül, nem?
Történelmet.
De hogy az egész művészeted az erről szólt tulajdonképpen, hogy egyfolytában gondolkozol, és hogy iszonyatosan jól keresed az összefüggéseket, a történelem, a társadalom szerkezete, az emberi természet között, és ezt egy ilyen írtó izgalmas esztétikai köntösben mutatod be. Én először a munkáddal nagyon-nagyon régen, szerintem ez nem is tudom már mikor volt, 15, 10 éve, amikor csináltál két makettet Goethe és Humboldt szobájáról, és egy ilyen izgalmas játék volt ez a perspektívával, meg a történelemmel, meg a minden tudománnyal, filozófiával, és aztán most útközben, amikor jöttünk a stúdióba, kérdeztem, hol van, mondtad, hogy már a Nemzeti Galériában van, hál' Istennek, tehát közgyűjteményben van, nagyon örömteli dolog, hogyha egy ilyen mű oda kerül, de már akkor is, pedig ez már mikor volt? Mikor
csináltad? Ezt tulajdonképpen 14 éve, jól
14
mondtad.
Éve.
Ez 2010.
Szóval, hogy régóta így jár az agyad, és lehet, hogy mindig így járt egyébként, vagy ez hogy, mert egyébként te, amit például most az egyetemen tanítasz, ez az anatómiai típusú rajzolás, az egy teljesen más dolog, mint ez a fajta filozofikus gondolkodás a művészetben. Úgy látszik, hogy az érdeklődési köreid azok eléggé ilyen szerteágazók, de mégis valahogy összecsatornázod őket, hogy hogy kezdtél el így gondolkodni, mondjuk fogalmazzuk így.
Mégis egy kicsit ugye magamról, meg a családomról érdemes beszélni, mert úgy érthető az egész történet is meg, hogy én egy alapvetően huán értelmiségi családba születtem bele, anyám pszichológus, apám szociológus volt, és hárman vagyunk testvérek, és az egyik nővérem pszichológus nyelvész, tehát nyelvtanulással foglalkozik, ugyancsak egyetemen, tanszékvezető tanít az ELTE-n, a másik pedig szociológus, és akkor én végülis ezt a hagyományt gondoltam folytatni, és akkor szociológia történelem szakra jelentkeztem, ez jó rég volt egyéb iránt, és akkor szociológiára nem vettek fel, és a törit kezdtem el tanulni, és akkor még volt egy ilyen nyomáskényszer, hogy két szakot kell párhuzamosan csinálni, és akkor ott elkezdtem nézegetni, hogy mit lehetne csinálni, akkor egy darabig tanultam japánt, aminek egyébként lesz fontossága, mert az elmúlt pár évben ázsiai művészettel kezdtem el foglalkozni, de aztán kikötöttem a kulturális antropológiánál, ami végül is részben néprajz, részben meg társadalomtudomány, nyilván egy ilyen történeti kontextusba, és akkor azt egy évet ott el is végeztem, és aztán ilyen, szóval azt már éreztem, hogy ez úgy, nem azt mondom, hogy kevés, de hogy ez mégse az, amit én valójában szeretnék csinálni. A történelem szakon is úgy kiderült, hogy vannak kérdések, amik érdekelnek, de ahhoz hogy releváns dolgot tudjál mondani, meg fontosat, ahhoz bizonyos olyan típusú dolgokat kell csinálni, amihez akkor már úgy éreztem, hogy nem elég ez a családi mintakészlet, hanem az én hagyom késztetésem is kell hozzá. És akkor rájöttem, hogy akkor mi lenne, ha ez egy ilyen, különböző ilyen inputok miatt, de hogy mi lenne, ha ez a művészet lenne. Viszont abba a csapdába kerültem bele, hogy pont amiatt, mert hogy egy ilyen elméleti, vagy egy ilyen bölcseleti megközelítésből csináltam bármit is, meg gondoltam a világra.
Ezért még mindig úgy csinál.
Ez meg is maradt, hogy akkor nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ember művész akar lenni, akkor meg is kell tanulni rajzolni. És akkor nekem volt ott egy ilyen 3-4 éves periódusom, amikor ezt úgy realizáltam, és akkor elkezdtem megtanulni rajzolni. Rengeteget rajzoltam napi. Szerettem rajzolni, nagyon-nagyon fontosnak is voltak ilyen ideák, volt a Rembrandt, a Kondor Béla és a Dali, azt hiszem ez volt a háromszög, amiben. Igen, ami különbözőek, de valahogy, tehát a vonal az biztos, hogy összeköti őket, akkor ez a precíz a gondolkodásmód is, és aztán az, hogy ez a valóságnak egy kitekert, vagy speciális olvasata is szerintem mindegyben benne van, de mindestre az volt, hogy akkor meg kell tanulni rajzolni, és akkor ezt mondtam, akkor meg tudok rajzolni, és akkor végül is ez eltartott addig, hogy engem akkor vettek fel a képzőre, nem is jelentkeztem, egyszer jelentkeztem még a legelén, akkor realizáltam, hát nyilván kell tudni rajzolni, és akkor amikor következő alkalommal jelentkeztem, akkor meg fel is vettek. Akkor voltam 5. éves a történelem szakon, és elsős a képzőnszetéletemnek a képgrafika szakán. És akkor ez akkor ott volt egy kis telítődésem az egész bölcseleti dologra, és akkor azt hagytam is, és akkor nagyon sokat ugyanúgy az első 2-3 évben rengeteget rajzoltam, meg alapvetően szakmai dolgokra fókuszáltam. Tehát amit lehetett ennek a vonallal kapcsolatos művészetről úgy megtudni, hogy ez technikailag koncepció tekintetében hogyan van. Nem mondom, hogy nagyon up-to-date volt a maga a dolog, de egy ilyen, tehát én úgy csináltam magamnak egy agendát, egy ilyen kis mini iskolát, és akkor azt szerint mentem végig, de egyébként olyannyira ez egy ilyen kis vicces dolog, hogy amikor 5. éve voltam kint Erasmus ösztöndíjjal Münchenbe mentem, de mivel a németeknél kicsit el van tolva a szemeszter kezdés, ezért egy hónapot eltöltöttem Berlinbe. És tudom, hogy akkor ez mondjuk 2000, nem tudom, 2 lehetett, tehát ott egy nagyon pezsgő kortárs művészeti élet volt. Én ebből olyan relatíve keveset, tehát voltak ilyen korombeli ismerősök, és akkor azért velük találkoztunk, de azért jellemzően én történeti múzeumokba jártam, és mindent nagyon, hogy mondjam, amit korábban mondjuk művészettörténet kurzusokon, órákon láttam, azokat így végignéztem, igen, tehát hogy ilyen, hogy igen, szóval hogy van is mit, és valahogy úgy, tehát az összes nagy, akkor ezért még az előtt volt, hogy egyesítették a Múzeumszigeten a dálemi múzeumokat, tehát hogy volt is egy érdekes struktúra, volt kicsit őrizte még ezt a fal előtti állapotot, hogy Berlinben majdnem minden dologban 2 volt, mert hogy úgy az volt a helyzet, de hogy azt is mutatja, hogy nekem ott volt egy ilyen koncepcióm, hogy ahhoz, hogy valamit tudjak csinálni, ahhoz ebbe a nagyon strikt keretben ezeket nekem fel kell tárnom. Érzem, hogy ebben nem biztos, hogy együtt futok a mainstream helyzetekkel. Illetve annyi, hogy anyai nagyapám múzeumigazgató volt Kőszegen, és akkor nyilván ez a klasszifikációs, meg a dolgokat egy ilyen struktúrában látni, meg láttatni, az onnét jön. Tehát elég sok olyan input volt, ami inkább egy ilyen, nem tudom, szellemtörténeti vagy intellektuális input, de mondom én mellette ezt a nagyon hardcore az én olvasatomban a művészet alapját képező, nem tudom, tradicionális tudás, ami a formaképzés, ami a valóság leírása, egy háromdimenziós látványvilágnak 2 dimenzióba történő transponálása, az egy ilyen fontos issú volt, és végülis ugye én ebben az státuszban, vagy ebben az állapotomban fejeztem be végülis a képzőt, és akkor utána kezdődött az, hogy és ez az elcsúszás igazándiból, hogy mondom, mi egy ilyen bölcsész család volt, a anyai nagybátyám építész, vele egyébként aztán foglalkoztam is, megcsináltunk is később a Paksi Képtárba együtt valamit, de hogy alapvetően nem sok mintám volt, vagy kevés mintám volt arra vonatkozóan, hogy néz ki egy ilyen kortárs művészet. És akkor ezt én úgy magam kitaláltam, de valószínűleg kicsit hosszabb. Tehát én amit akkor, biztos egy ilyen baráti társasághoz is köthető volt, mert hárman voltunk nagyon jóban, Huszár Lászlóval, meg a Varga Bálinttal, és így egymást, tehát sokat rajzoltunk együtt, és ez egy ilyen érdekes, biztos ilyen emberi kapcsolat is volt. Utána pedig nyilván, ahogy tényleg ez egy ilyen timeline-ként kezelve ezt, végül is eljutottam a saját koromig, végül is elkezdtem érzékelni azt, hogy a művészet az hogyan változik, milyen mik és hogyan határozták meg, vagy alakították át, és akkor nyilván ebben a mezőben el is kezdett változni az, amit csináltam. Illetve nagyon sokkal igen azt, hogy nekem van egy történész végzettségem, mert ez is egy ilyen jó, hát nyilván ilyen jól nevelt gyerekként, ezt úgy be is fejeztem, meg is írtam azt a szakdolgozatot, amit kellett, és végülis az a téma, amit ott akkor választottam, egyébként ilyen vizuális kultúra dolog, tehát a Vasárnapi Újságnak a képanyagát elemeztem 1864-től, nem tudom, 10-valamennyig, jó nagy meló volt egyéb iránt. Sokáig ez úgy nem...
Milyen szempontból elemezted? Hát rengeteg minden.
A birodalmi patriotizmusnak az állameszméje hogyan tud megjelenni, illetve ez a Dunai, ugye Jászlóhoz kezdve, a Dunai monarchia, meg az ott együttélő népeknek a közös, valódi közös együttélése, ez képi anyagban megvan-e, nincsen, mi erre a többi népnek a koncepciója, a Hanáknak van ez a Kert és a Művel című könyve, illetve akkor, tehát már akkor, ez nekem egy nagyon érdekes elméleti háttér volt, az egész francia történetírói iskola, az Annál Kör, a Georges Duby, a Fernand Braudel, Marc Bloch, ezek a történészeknek a gondolkodásmódja, amit most korábban mondtam is, ez a mikrotörténetírás, személyes perspektíva, ez mondjuk 1990. Nekem akkor ez nagyon új volt, és egyébként azt gondolom, hogy még ma is egy nagyon fontos megközelítés. Elméleti szinten ez úgy beragadt, jó értelemben, De mondom, nem nagyon foglalkoztam avval, hogy nekem van egy ilyen masszív, hogy mondjam, idődeficitem, amit nem deficit valójában, de hogy eltöltöttem ebből a dologgal, és hogy nagyon sokáig ezen viszont spekuláltam, hogy hát most érdemes volt, vagy érteme volt ennek a dolognak, hogy én ezt itt megcsináltam, vagy pusztán ez a jó neveltségem, meg ez a minden, ami miatt az ember végül bizonyos dolgokat nem hagy el, hanem ha már belekezdett, akkor be is fejezi, de lehet, hogy ez a kitartás, meg az alaposság. Minden esetre egy jó pár évig én ebben úgy nem nagyon tudtam mit kezdeni, hogy miért van ez az én életemben, ez a történelem. És aztán tulajdonképpen ez a munka, amit előbb mondtál, ez volt az első, ahol egyébként nagyon indirekt módon, de elkezdett összekapcsolódni, mert akkor már jártam a képzőnek a doktori iskolájára, és egy ilyen ötös ösztöndíjjal ki voltam Németországban, és ott láttam egy kiállításon a Humboldtnak ezt a dolgozószobájáról egy litográfiát.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy mesélj erről, mert szerintem ezeken a műveken keresztül viszonylag jól el tudod magyarázni, hogy hogyan dolgozol, meg mi a produktum, és mi van mögötte.
Igen, tehát láttam ezt az olajnyomatot, amit a Hildebrand csináltam, utóbb derült ki, hogy ő együtt utazott az Alexander von Humboldttal az ő nagyon sok felfedező útján, uh-huh. a közép- és dél-amerikain mindenképpen, és akkor valamilyen oknál fogva egy pár napot töltöttünk, apámmal talán konferencián volt talán Weimarban, és akkor Weimarba, akkor megnéztem a értelemszerűen a Goethe mindenfajta olyan dedikált helyét, ahol ő bármit is csinált, ott is találtam egy dolgozószobát, és akkor ez úgy jó, elkezdett kattogni, de elég sokáig nem történt vele semmi, haza is jöttem az ösztöndíjról, és akkor utána ugrott be, hogy oké, de hogy ez milyen fontos, ez a tér, ahol az ember dolgozik, ahol mindegyik, tehát hogy mondjam, mindkét figura utazott, mindkét figurának volt ilyen geográfiai és intellektuális felfedezési útja, amit aztán szövegszinten ezekbe a terekbe, amik az egyik esetben, mindkét esetben, hát ezek az ilyen kicsit ilyen Wunderkammer-szerű terek, ahol könyvek vannak, mindenfajta tereptárgy, de mégiscsak egy zárt világ, amiben hogy mondjam, szövegszinten megjelenik az utazás, az a nagyon-nagyon sokszínű új világ, amit ők tapasztaltak a különböző útjaik során. És akkor ez az egész folyamat kezdett el érdekelni, és akkor ezt átfordítottam egy olyan irányba, hogy ez hogyan kötődik össze a mi tevékenységünkkel, ami tehát a vizualitásnak, vagy a leképzésnek a folyamatának a meghatározottság, amiről valóban beszéltünk egy picit az autóban, hogy ez európai tekintet, az ázsiai tekintet, és akkor elkezdtem megnézni ilyen média-archeológiai, nem tudom, konstrukcióként, hogy az európai vizualitás történetében ez a transzponáció az hogy néz ki. És akkor eljutottam a centrál perspektívához, ami mint nagy reneszánsz találmány, nagyon sok mindent megváltoztatott, ennek a vége pedig az lett, hogy akkor hogyan néz ki ez mondjuk egy virtualitásban, és akkor az volt a látószekrény, ami egy úgynevezett perspektíva kabinet, és akkor az utolsó pedig egy ilyen virtuális térbe való bolyongás, ami egy ilyen számítógépes játékhoz hasonló.
De valójában úgy néz ki ez az egész, mint egy, úgy képzeljük el, mint mondjuk egy színház makettet, vagy egy akármilyen szoba makettet, mondjuk mekkora 50-szer.
Hát mondjuk 70-szer, igen, és van egy mélysége, amiben...
Csak hogy csalsz ezzel a perspektívával, tehát hogy te rájátszol erre a perspektíva érzetre azáltal, hogy a dobozt is egy, mint hogyha ugye a perspektívikus ábrázolás az egy 2D ábrázolás, igen. De te ezt a 2D-t valahogy visszaülteted a 3D-be, és így egy nagyon erőteljes perspektívikusan megszerkesztett dobozt látunk, amiben belenézünk, és akkor ott fekete-fehérbe látjuk ezeket a szobákat, szóval redukálod is ezt a színességét ezeknek a szobáknak, meg zsúfoltságát, azt nem érezzük, hanem csak egy ilyen nagy szellemi tisztaságot érzünk, ahogy belenézünk ezekbe a dobozokba egy kukucskáló lyukon keresztül, aminek semmi értelme egyébként, mert hogy egy plexi van, tehát amúgy is látunk, de te mégis oda tettél egy kukucskáló lyukat is.
Hát mert ez a
fricskának.
Igen, a koncept, igen, tehát hogy igazán, hogy honnét nézed, akkor valamit kell, hogy lássál, de valójában mindent látsz, mert egy víztiszta felületen keresztül nézed a különböző perspektívikus rövidülésben ábrázolt szoba elemeket.
És azon kívül még, amit én nagyon szeretsz, ahogy észrevettem, a fotó és annak kombinálása mindenféle anyaggal, meg mindenféle koncepcióba belerakosgatva térbe, ugye? Ezt jól érzem?
Igen, igen, és a fotót valójában, most ezt nagyon jó, hogy mondod, mert hogy szerintem azért is jött be, és azért is van ennyire jelen az installációkban, mert ez váltotta ki a rajzot, meg a leképzést. Uh-huh. Tehát nekem folyamatosan volt egy olyan fura érzésem, hogy valahogy az egészet el akarom magamtól tolni, tehát a kézjegyűséget azt úgy próbáltam, mint ilyen konceptművész kerülni. Uh-huh. És a fotónak, hogyha ezt a leíró és nagyon száraz jellegét használod, akkor végül is egy ilyen teljesen neutrális világot tudsz előállítani, de mégis ez az egész leképzési folyamat ott van mellette, és igen, hát ilyen, ráadásul ilyen tradicionális technikák vannak, és mellette természetesen ott van az anyag, a kő, az üveg, ez egy csomó olyan nagyon taktilis és nagyon érzéki matéria, ami meg háromdimenziós is van.
És mikor láthatunk téged itt Budapesten valamilyen kiállításban legközelebb?
Most van egy, mondjuk azok régi munkánk, a Ludwig Múzeumban van egy kiállítás, fordított tárgyak címmel, Timár Katalin a kurátora, ott van két művem, és hát igazándiból tavaly volt egy ilyen, hát én dömpingnek nevezem, de a Néprajzi Múzeumban volt egy nagy installáció, amit többen, többünk egy kutatás végeként hoztunk létre kiállítást, ennek egyébként jövő héten lesz a könyvbemutatója, és előtte pedig a Kisterem galériában volt egy önálló show. Hát most egy kicsit olyan fordulón vagyok, mert elkezdtem az ázsiai művészettel pont a néprajzi kapcsán foglalkozni, és most abban egy ilyen kutatási fázisban vagyok, ami ilyen kevéssé látható, de hát gondolom nem sokára.
Köszönöm szépen, Ádám. Az a baj, hogy itt az adás végére értünk, de szerintem még fogunk itt mi is sokat beszélgetni, mert ez nagyon-nagyon izgalmas, meg annyi mindent nem érintettünk, akár a művészeteddel, akár egyszer beszélhetünk a művészeti oktatásról is. Köszönöm szépen a beszélgetést neked.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a gyűjtőt, pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, ahogy szoktuk. A mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.